Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
A napokban tartja a brit munkáspárt a kongresszusát, amelyről szinte napról napra jönnek a hírek, hogy most milyen nagy nyomás nehezedik Gordon Brown miniszterelnökre. Kérdéses az is, hogy távoznia kell-e vagy nem. Néhány hónappal ezelőtt arról beszéltünk itt Gordon Brown brit miniszterelnök kapcsán, hogy óriási nyomás van rajta, hogy vajon ki kell majd írni Nagy-Britanniában a népszavazást a lisszaboni szerződés ratifikációjáról, vagy nem. Tekintsük át mindenek előtt, mielőtt rátérnénk Gordon Brown helyzetének a elemzésére és ennek az uniós kilátásaira, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, illetve Gordon Brown brit miniszterelnök miért került most ilyen nehéz helyzetbe?
Ha röviden akarnánk mondani, akkor úgy lehetne összefoglalni, hogy rosszul belpolitizált. Sokak szerint egy divat jamult politikai kultúrát képvisel ő, nem csak a brit, hanem általában az európai vagy világpolitikában. Az a fajta politikai cselkedés, ahogy ő intézi és eladja mindazt, amit csinál, a 60-as évekre volt elsősorban jellemző, amikor az emberek bevonása a politika történésébe és folyamatában minimális volt, önképpen a szavazásokra, vagy nagy elégedetlenség esetén a sztrájkokra szorítkozott, de semmi másra. Ma már az információs társadalom korában élünk, és egészen más viszony van, miközben teret nyert az amerikai típusú intenzív, színes, jól lehet rendkívül rövid és gyakran kihűlejezett mosoly politikai gyakorlat. Brown ebben nagyon rossz, képtelen vonzó beszédeket mondani. Rendkívül nagy a kontraszt Toddler után, és tegyük hozzá, hogy miközben szakkérdésekben, hát ugye pénzügyminiszter volt 10 éven át, rendkívül alapos és tulajdonképpen tudományosan is átgondolt, koncepciózus, addig politikusként láthatóan kezdő olyan szempontból is, hogy rendkívül bizonytalan.
És talán a jellemzéséhez hozzátartozik az is, hogy én emlékszem, amikor Tony Blairtől átvette a miniszterelnöki tisztet, akkor itt az elemzők rögtön megfogalmazták, hogy egy kicsit EU-szkeptikusabb Tony Blairnél, és félő, hogy Nagy-Britannia uniós aktivitása, ha volt egyáltalán ilyen, az most talán enyhülni fog tovább. Ebben hogy látja ön Nagy-Britanniát az elmúlt hónapokban, illetve most mennyire enyhült ez az aktivitás?
Volt, hogy Brown soha nem volt egy EU-for tagja a brit kormánynak, mindig is alapvetően ellenszenves volt neki az Európai Unió. Természeténél, logikájánál fogva is, meg volt benne egy személyi sérelem is. Ő pénzügyminiszterként kénytelen volt megélni azt a megaláztatást, hogy nem vehetett részt a pénzügyminiszterek ülésén akkor, amikor az euróországok pénzügyminiszter úgynevezett Eurogroup ülésezett. Ennek ellenére el kell ismerni, hogy a mostani legkritikusabb kérdések egyikénél, nevezetesen a lisszaboni szerződés sorsát illetően, van egy nagy érdeme. Kőkeményen kitartott amellett, hogy a lisszaboni szerződésre szükség van. Egyébként ő maga azért fogalmazott, hogy azért van rá szükség, hogy utána többet ne kelljen vele foglalkozni, ne legyen többet intézményi kérdés az asztalon. Felejtsük el, belátta, hogy ezt mindenki akarja, nagyon nem mehet szembe a többiekkel, lessünk túl rajta. És ennek érdekében ő is érte az, hogy a parlament minden népszerűségvesztést vállalva szavazzon róla, és ne legyen róla népszavazás. Ez mindenképpen ér. Utána aztán viszont egyértelműen defenzívába szorult, és hát ebbe egyre inkább szorítja őt az ellenzék, valamint ez az alternatíva, hogyha elveszi a választásokat, akkor a konzervatívok vezetője brüsszeli megítélés alapján még rosszabb lesz.
Csak a konzervatívok most a közvéleménykutatások alapján messze népszerűbbek, mint a munkáspárt, tehát ha tisztújítás lesz, vagy ha új választások lesznek, akkor valószínűsíthető, hogy jönnek a konzervatívok. A britek nem nagyon gondolkodnak abban, hogy ha konzervatív kormány is lesz, akkor mi lesz az unióban?
Nagy-Britanniában beérett az elmúlt 25 éves kampány, ami gyakorlatilag áthangolta a brit közvéleményt, és a brit közvélemény nagy része ma meggyőződésesen euroszkeptikus. Tulajdonképpen az egyedüli jelenleg az Európai Unióban, ahol tényleg azt lehet mondani tömegesen az emberek, nem értik, hogy miért jó az Európai Uniós tagság, nem értik, hogy miért úgy működik, és évtizedeken keresztül azt sugallta neki a sajtó, hogy abban, ami működik, ami létezik, mi minden rossz, legalábbis itt megítélés szerint.
De szerint van beszélje annak, hogyha esetleg hatalomra milyen radikális lépés következne be, például kilépnének az Unióból, vagy valamelyest enyhítenének az integrációjukon?
Hát a kilépés rövid távol semmi kérdés, ezt nem felejtsük, hogy egy hatalmas üzleti összefonódásokról is van szó, amit nem egyszerű csak úgy elvágni. De radikális lépés az, hogy Kamerun kilátásba helyez kérdezte, hogy főleg, hogyha az íreknél továbbra is húzódózik a lisszaboni szerződésről a népszavazás megismétlése, akkor ő viszont népszavazást írt ki Nagy-Britanniában a lisszaboni szerződésről, kvázi visszacsináltatja azt a döntést, amit Brown a parlamenttel áthajtatott. Ez egy nagyon radikális lépés. Aztán radikális lépés az is, hogy az Európai Parlamentben nagyon nagy csoportot alkotnak a konzervatív pártból érkezett képviselők, akik jelenleg az Európai Néppárthoz tartoznak. Formálisan már ma se teljesen szerves tagja a néppárti frakciónak, de azzal együttműködő csoport. Kamerun kilátásban érezte, hogy 2009-től ezt a blaza kapcsolatot is megszünteti, és kivonul a néppárti csoport alól, és a brit konzervatívok egy új csoportot próbálnak alakítani, vélhetően azokkal a moment lévő további euroszkeptikus képviselőkkel, csehekkel, lengyelekkel, franciákkal, akik ma szétszorulva vannak, de egy ritmak köré épülve akár egy nagyon veszélyes euroszkeptikus csoport, netán mérlegnyelv is megjelent az Európai Parlamentben. Ez például két olyan példa, ami mindenképpen a brit belpolitika változásából fakadva történhetne meg, és igenis lenne komoly hatása az európai integrációra.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Bruxinfo szakértőjétől.
A hátrányos megkülönböztetés tilalma és az egyenlő bánásmódról szóló irányelv ügyében hozott az Európai Elsőfokú Bíróság egy ítélet a nyár. Mindenek előtt nézzük a jogesetet, ki perelt, kit és miért.
A jogesetben egy londoni ügyvédirodában lévő hölgy perelte be a munkáltatóját, azzal az indokkal, hogy kedvezőtlenebb bánásmódban részesült, mint azok a munkatársak, akik nem fogyatékos gyereket nevelnek. Az előzmény az, hogy ezt a hölgyet létszámleépítés során bocsátották, neki ezt el kellett fogadnia, viszont ő később sérelmezte azt, hogy a munkaviszonyát egy kikényszerített jogellenes mondással szüntették meg, azért mert hátrányos helyzetben van.
De miért van ő hátrányos helyzetben, a családjában van fogyatékkal élő?
Igen, ő egy fogyatékkal élő gyereket nevel, és általában a fogyatékos gyermekek nevelése több időt igényel és egyedi gondozást igényel.
És ez számára bebizonyosodott, hogy ezért bocsátották el?
Ő először a londoni foglalkoztatási bírósághoz fordult, és ez a foglalkoztatási bíróság fordult később az Európai Bírósághoz. Azzal kapcsolatban, hogy az egyenlő bánásmódról szóló irányelv, amit az Európai Unió megalkott 2000-ben, az csak azokra vonatkozik-e, akik fogyatékosok, vagy mindenkire vonatkozik, még olyan személyekre is, akik például fogyatékos gyerekeket nevelnek. Tehát igazából az volt a feltételezés, hogy nem csak azokra vonatkozik ez az irányelv, aki fogyatékos, hanem mindenkire, akit hátrányos megkülönböztetés ér, a hátrányos megkülönböztetés jelleg alapján.
Hogyan döntött a bíróság mindez alapján?
A bíróság döntött, hogy a hölgynek igazat adott, és azt jelenti, hogy hiába az irányelv legtöbb rendelkezése arra vonatkozik, hogy a fogyatékos személyeknek milyen jogaik vannak, de igazából ez az irányelv mindenkire vonatkozik, és célja az, hogy a hátrányos megkülönböztetést elkerüljék, tehát ugyanúgy vonatkozik erre a hölgyre is, aki fogyatékos gyermeket nevel.
Mi lesz ennek az ítéletnek, illetve mi lehet ennek az ítéletnek a jogkövetkezménye? Ezt az irányelvet pontosítani kell, vagy esetleg vissza is vehetik az állásába a hölgyet?
Igazából, hogyha ez a hölgy most arra hivatkozik, hogy feltételezi az, hogy közvetlen hátrányos megkülönböztetés történt a munkahelyén az elbocsátás során, akkor most már a bizonyítási teher a munkáltatóját terheli, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy nem sértette meg ezt az említett elvet. Természetesen a következmény lehet visszavétel vagy kártérítés, de ez csak akkor azután, hogyha a munkáltató tudja vagy nem tudja bizonyítani, hogy ő nem sértette meg ezt a hátrányos megkülönböztetést. Elvét.
Brüsszeli hét.
Önök a Brüsszeli hét 102. adását hallották, amit a korábbi műsorokkal együtt meghallgathatnak vagy letölthetnek az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Új műsorral jött szerdán este 8-kor az Aréna után várom Önöket. Búcsúzik Önöktől Nagy Tamás, viszonthallásra!